Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Köszöntjük a Kertész Válaszol hallgatóit. Itt van a stúdióban állandó szakértőnk, Salamon János, üdvözlöm.
Üdvözlöm én is.
No, hát remélem, hogy sokan csatlakoznak hozzánk. Én arra biztattam a hallgatókat, hogy kérdezzenek bátran. Most itt vagyunk az utolsó hónapban, a decemberben, ami hát régen még talán egy ilyen kifejezett pihenős hónap volt, amikor úgy a cserépkája mellett élvezhettük a meleget, és a kinti fagyos kertet meg maximum belülről nézhettük. Azóta már nagyon sok minden változott, és hogyha gondos kertészek vagyunk, akkor azt hiszem, hogy télen sem pihelhetünk, sőt, biztos, hogy nem. Ebben az időszakban is vannak olyan teendők, amik várnak ránk, ha van kertünk, ha van veteményesünk, és hogyha felkészülten akarunk nekivágni ugye a tavaszi megújulásnak, akkor decemberben sem pihenhetünk, maximum a hónap utolsó szakaszában, karácsony idején, de hát az is adhat rengeteg feladatot. Nem tudom, hogy ki mennyire volt ügyes, vagy mennyire igyekezett a munkálatokkal, de én nagyon sok olyan kertet látok, ami még nincs felásva, nagyon sok növényt látok még, amit kihagytak, pedig már elvileg régen, egy hónappal ezelőtt bepakoltuk. Az időjárás nagyon sok mindennek még teret engedett. Bevallom őszintén, én a muskátlikat tegnap pakoltam be, és még mindig nem zárt helyre, hanem egy ilyen tető alá, hogy ne érje a hideg levegő, de gyönyörű zöld a levele, nem sárgul, virágzik, rosszat tettem-e vele. De nem egyedül vagyok, mert látom egyébként, ahogy autózok, de gondolom sokan, hogy nagyon sok helyen kihagyták.
Hát igen, régebben azért a december az már a pihenés és átértékelés az egész évnek ekkor történt a kertészeknél. Láthatóan a klímaváltozás hatása miatt később vannak a tartós fagyok. Ezáltal sok ilyen tényleg még a muskátlik kín vannak, a leándelek, sőt még sokan a banánokat is, ami nem tilálló, kint hagyták. Nem volt olyan fagy. A muskátli viszonylag bírja hideget, ilyen 1-2 fokot is, tehát eltetés során is ilyen 10 fok alatt és minimális öntödéssel át lett eltenni, szóval semmi baja nem lett azoknak a muskátliknak, sőt én azt mondom, hogy még jobban akklimatizáltak a hidegebb időhöz, ahogy lesz teleltetve. Tehát fokozatosan ment át abba a körülmények közé, amiben majd télen is tartva lesz.
Hol legjobb teleltetni egyébként? Sötét pincében, és tényleg minimális vízellátás mellett, vagy tehetjük világos helyre is, ahol gyakorlatilag még a téli időszakban is tud fejlődni?
A legjobb, hát a pincébe történő teleltetés, az én azt mondom, hogy az utolsók, mert azért a fény hiánya miatt ott a hajtások növekedése még aktívan marad, de ilyen nagyon elvékonyodott hajtás, mintha tavasszal kiviszünk, az biztos, hogy meg fog égni. Ezért azt mondom, hogy egy hűvösebb teraszra, ahol 10-15 fokban nincs olyan fűtés, oda beteleltetve világos helyre tegyük. Nyugodtan ilyenkor felére vissza lehet vágni a növényt, hogy ne párologtassa.
Már most
nyugodtan vissza lehet vágni, hogy minél kevesebbet párologtasson, és ezáltal tényleg minimális annyi öntözés kapjon mindig, hogy a talaj inkább száraz legyen, mert a hűvös időszakban, ha túlöntözzük, kirohathat a növény. De ez ugyanez az összes teleltetés alatt lévő mediterrán növényünkre is jellemző, 10-15 fokos hőmérsékleten, világos helyen teleltetés során csak annyi öntözés kapjon.
A banánt említette, nagyon sok udvarban lehet látni, most már ugye dísznövényként tartják, mert hát nem a termése miatt legtöbb esetben nem is hoz termést, hiszen nem ezen a területen élő fajtáról van szó, de dísznek valóban nagyon sok kertben feltűnik. Mi van akkor, ha valaki még neki sem látott, sem a takarásának, sem arra, hogy visszavágja? Egyáltalán milyen magasságban érdemes visszavágni? Én hallottam 1,5 métert, van, aki is jóval lejjebb vágja vissza. Hol érdemes?
Ez nagyon változó, hogy milyen fejlettségű volt a banánunk, mert az a lényege, hogy azért is vágjuk vissza, hogy könnyebben be lehessen takarni, mert a télálló banánoknak a legnagyobb ellensége a vizes talaj, tehát berohadhat. Ezáltal inkább azt mondom, hogyha meg is takarnánk most, annyit hagyjunk, hogy tudjon szellőzni a talaja. Tehát egy kis rést hagyni, hogy száradjon a talaj, mert a vizes fagyott növény az előbb elfagy.
Tehát, hogyha még nincs betakarva, akkor lehet, hogy észszerű még inkább nem betakarni, megvárni, hát ha alakul még úgy az időjárás, hiszen tudjuk, hogy az elmúlt években is volt olyan, hogy karácsonykor 20 fokban díszítettük a fát, hogy van-e esély arra, hogy egy picit szikkad a talaj, és akkor elvégezni a takarást? Nem fog megfázni a növény, mert most a következő, én ahogy néztem, egy-másfél hétre nem mutat sem drasztikus éjszakai fagyokat, és napközben is 10 fok körül lesznek majd a maximumok.
Hát igen, nézni kell a meteorológiai előjelzést. Itt azért annyi takarást én biztos tennék, hogy ne ázzon tovább a talaja. Tehát abban a részből le lesz takarva, tehát rátenni fölé karókkal kifeszítve egy ponyvát, hogy ne ázzon. Mert az egy csapadékot megmond mindig, most is esett reggel például az eső, úgyhogy ez ellen védeni kell mindenképp.
Tehát ha azt akarjuk, hogy jövőre is legyen banánfa, akkor azt érdemes tehát most elkezdeni legalábbis az előkészületeket. Később-e felásni a kertet? Mert ugye még van, aki két héttel ezelőtt paprikát szüretelt simán a kinti, tehát nem fólia sátorból, hanem a kinti kertből, és hát nyilván akkor még egy ideig nem állt neki a kertásásnak. Elkéstünk-e vele, vagy sem?
Természetesen ezzel nem késtünk el, mert inkább jobb egy nedvesebb talajt fölásni, mint egy száraz, porhanyos talajt. Tehát az ásásnak az a lényeg, hogy a talajt javítsuk, és ezáltal, tehát hogy kifagyjon. De most ha egy olyan talajt felásunk, ami teljesen száraz és ilyen poros, szétomló föld, az eső hatására be is szaporodik, és nem tud kifagyni. Hát régen is azért mondták, hogy minél nagyobb hantokba legyen fölásva, hogy ki tudjon fagyni a talaj.
Mondok két telefonszámot, amin hívhatóak vagyunk, és kérdezenek bátran. 575 17 18 és 575 17 19 a külföldről hívnak, akkor 00 386, ez az országhívószám, és a kettes a körzeti hívószámunk, és utána kell tárcsázni ezeket a telefonszámokat. Itt van a stúdióban szakértőnk Salamon János, és válaszol minden kérdésükre, ezt ígérhetem. Van telefonáló? Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Én szeretnék a hőnökorra beszélni.
Igen.
Kérdezni.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én Gyertyánosból hívok. A káki véget. Aztán szabad, hát nagyon sűrű. Kivagdanyi, mastam kivagdanya, ami fölösleg, vagy pedig tavasszal.
Mindenképp tavasszal célszerű kivágni belőle.
Lehet, hogy hát nagyon magas, már van olyan 5 méter körül magas, hogy visszavágni.
Tavasszal célszerű visszavágni az egész növényt, mert azért kicsit fagyérzékeny növényről van szó az egyes fajtáknál.
Értem. Még szép nagyok vannak rajta.
Még kérdeznek a babillagot.
A babérleveled, tudja mi az?
Igen, igen, a nemes babérra gondol.
Igen, ezt lehet mostan kültetni, olyan méter magas, vagy pedig nem.
Én az örökzöldek ültetését mindig azt ajánlom, hogy inkább ősszel ültessük ki korábban, hogy be tudjon gyökeresedni, mert az örökzöldeknek a legnagyobb problémája a télen való kiszáradása.
Aha.
Úgyhogy inkább védett helyre raknám most, és tavasszal ültetném ki.
Igen, akkor benhagyom a kerepbe, aztán tavasszal kiültetem.
Igen.
Aha, jó.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
További szép napot viszont kívánunk hallásra. Önöknek. Minden jót, viszont hallásra. Van-e még telefonáló? Ha nincs, akkor ha már itt említették ugye a káki gyümölcsöt, a datolyaszilvát, akkor ott van a füge is, ami szintén nagyon gyorsan tud terjedni, és elég nagy helyet foglal. Ugye azt nem metszük, hanem ritkítjuk. Lehet-e ilyenkor, vagy azzal is várjuk meg a tavaszt? És ha ritkítjuk, akkor hogyan?
Én mindenképp a fagyérzékeny növények metszésére a tavaszt ajánlom. A fügén is, sőt, még később is egy kicsit már ilyen rügyfakadás környékén, akkor látjuk ténylegesen, hogy melyik része fagyott el, és melyik nem. A fügénél, mivel hogy a hajtások végein hozza a terméseket, azért csak tényleg azt a ritkítást végezzük el, hogy hagyunk igazából egy cseréről beszélni, sok ilyen föl is fásítják, egy 5-6 törzsnek nem mondanám erősebb vezért, és azon vannak az oldalhajtások, ami befelé nől és keresztezik egymást, hogy ne verjék le a termés, meg hogy fény jusson, hát az éréshez kell a fény.
Tehát akkor itt is érdemes megvárni, amíg szinte fakad a rű, mert akkor látjuk is, hogy melyik az, ami...
Igen, mert ami elfagyott, az természetesen azt el kell távolítani.
És ha nem fagyott el, akkor hogy ritkítsunk?
Hát ezeket a szempontokat, amit előbb mondtam, ugyanezt kell figyelembe venni, hogy a befelé nővő, amik keresztezik, dörzsölhetik egymást, távolítsuk el tőből.
És teljesen tőből.
Igen.
Jó, rendben. Hát gondolom, hogy nagyon sokan tartanak most már füge bokrod, vagy füge fát, úgyhogy ez jó tanácsként jött. De ha már itt van a meccés, is emlegettük, hát a tél ugye nem tipikusan azért meccési időszak, növénymeccési időszaka, de vannak olyan fajták, amiket viszont igen, ebben a hónapokban, vagy ebben a hónapban nyugodtan megtehetünk, mert tulajdonképpen téli álmot alszanak, és nem tudjuk károsítani a meccéssel. Melyek ezek?
Hát ha azt nézzük, az üzemi szinten már mindent meccenek, szóval cseresznyéknek is nekiálltak. Házi kertben én azt mondom, hogy ezt a decembert még várjuk meg a meccéssel, hogy ténylegesen a mély nyugalmi állapotba kerüljenek a növények, kevés fával nyugodtan január-februárban álljunk neki, akkor is elsőként az alma termések, az alma és körte meccésével kezdjük, mert ezek bírják legjobban a fagyokat, nem károsítjuk a meccés során a fát.
Mi a helyzet a díszcserjékkel? Van, aki annak is neki esik egyből.
Hát igen, itt mindig azt kell figyelembe venni, például látjuk a rózsákat, hogy így nagyon drasztikusan előmetszik a városokban is. Én ennek nem vagyok híve, azért látható, hogy azok a növények, amik ős során erőteljes metszésben részesülnek, sokkal hamarabb tönkre mennek. Azért is, hát a növények a tél folyamán igazából a fás részekbe tárolják azokat a tápanyagot, amik a tél folyamán a fagyok elleni védik. Most ha eltávolítjuk azokat a veszőket, amik a tápanyagok vannak, akkor ki sokkal rosszabbul vészelik át a telet. A rózsa például az a növény, amit a korán visszavágunk, nagyon korán kell, tehát most is látható teljesen friss hajtások a korán visszametszett, ezek a tél folyamán elfagynak. És akkor mindig egyre lejjebb kell visszavágnunk, és kisebbek lesznek a bokraink.
Tehát akkor ezt is nyugodtan hagyhatjuk.
Én azt mondom, kiskertben nyugodtan lehet hagyni az örökzöldeknek és tehát a lompulatoknak is a visszametszését. Amit figyelni kell, hogy például ami tavasszal virágzó cserjénk, azokat elvirágzás után szoktuk visszametszeni, és az semmiképp ne tavasszal, mert akkor nem fognak virágozni abban az évben.
Hát december azt gondolom, hogy leginkább a hegyen ad munkát, lent a pincében. Tehát, hogy ez az időszak ugye a borfejtéseknek az időszaka szokott lenni, a gazda gyakran följár a helyre, megnézi, hogy éppen milyen fázisában van a bor, mit kell vele még tenni. Azt gondolom, hogy talán ez adja még a legtöbb munkát. Ilyenkor a kerti munka, a kinti munka amúgy is háttérbe szorul.
Igen, hát az első fejtések azok már rég megtörténtek, a késői szüretelésnél még lehetséges, hogy most fejtik az először a bort. A második fejtést azt sokkal később, tehát ilyen március-április környékén szoktuk elvégezni, viszont a pincékbe történő alma burgonya tárolásra nagyon oda kell figyelni, tehát azt kell itt hozzátennünk, hogy egy légtérben nem célszerű almát és burgonyát együtt tárolni.
És ha nem megoldható, hogy külön tárolja valaki, mert egy pince van?
Igen, ez mindig probléma, akkor próbáljuk meg azt, mert az a gond, hogy az alma érése során felszabaduló etilén, ami az érést gyorsítja, a burgonyának a hajtás, tehát a csírázását is elősegíti, és ezáltal romlik a tárolhatósága.
Ezért szokták gyakran csírázgatni
a
burgonyát.
Igen, muszáj azt csinálni, meg oda kell figyelni a tárolásnál, hogy a rothadt gyümölcs eltávolít, és egy rothadt gyümölcs egy ládában az egész ládányit el tudja rothasztani, sőt, tehát az egész termés is oda lehet. Úgy folyamatosan havonta egyszer-kétszer célszerű átválogatni az almát, a krumplit is át lehet válogatni. De többek között például a hagyma tárolás az pincében nem jó. Tehát a hagymának annak a hűvös, szellős, hideg hely, alacsony páratartalom a fontos, mert ha magas páratartalomban van tárolva hagyma, akkor elkezd kihajtani.
Gyökérzöldségek mehetnek a pincébe?
Igen, a gyökérzöldségek mehetnek a pincébe, ezt általában homokba szoktuk tárolni, vagy sok helyen még ilyen földes verem létezik, ott tároljuk. Ezt is célszerű azért többször átnézni, mert egy rothadt termés az egész mennyiséget el tudja rothasztani. Itt is törekedni kell arra, mind a burgonyánál is, hogy ilyen, tehát a burgonyánál 80-90%-os páratartalomnak kell lenni, és ilyen 7 és 10 fok között. Az almát sokkal hidegebb helyen is lehet tárolni, 1-2 fokos helyiségbe is. A hagyma az a fagyot is elbírja akár, szóval azért padláson is lehet tárolni letakarva.
Jó, ha már a borfejtés, ugye itt gyakori, a régen jégszüretet szoktak tartani még, most már nem nagyon tudnak, mert hogy változott a klíma is, de vannak bizony a késői, akik meghagyják, szinte már össze van mazsolásodva a szőlő, és ilyenkor szüretelik, és abból lesznek a nagyon finom jégborok. Azokkal például mi a teendő, ha valaki esetleg megvárta ezt az időszakot? Mert ez általában karácsony környékén szokott lenni, de hát mint tudjuk, az idei szüret is korábban kezdődött, gyakorlatilag minden korábban érett.
Igen, hát annak szerencséje van, aki tudott egy ilyen csinálni, ez a csapadékos időjárásban azért hozzá kell tennünk, hogy sokkal könnyebben rohadt a termés. Hát azért is lehet nehezen jó minőségű késésszületés vagy jégbort készíteni. A jégbornál megvannak a szabályok, hogy mínusz hány foknak mennyi ideig kell a fürtöt érnie, tehát ezért is jégbort ma már nagyon nehéz készíteni itthon belőle. Ezeknek a jellemzője az, hogy nagyon magas cukortartalma van, hát ez egy nőiesebb bor.
És nagyon finom.
Így van, viszont ez a többet bogyók miatt sokkal kisebb a lékinyerés, ezért is olyan drága. Tehát a készítése nagyon körülményes, az eredés is sokkal tovább tart az átlagosnál a magas cukortartalmát.
Na hát nézzük az egyik legfontosabbat, itt hallgatói kérés érkezett, kérdés, karácsonyi kaktusz. Minden évben előkerül, nagyon nehezen lehet egyébként elérni azt, hogy éppen karácsony tájékán virágozzon. Pont ez a probléma, hogy már hetek óta virágzik, és valószínű, hogy karácsonyra már nem lesz rajta. Hogyan lehetne késleltetni a virágzását, és egyáltalán most van egy stabil helyen, el lehet-e mozdítani onnan? Átteheti-e máshova? És ugye azt is tudjuk, hogy legalábbis én úgy emlékszem még gyerekkoromból, hogy az a kifejezetten hűvöskés helyiségeket kedvelte, tehát túlfűtött helyiségben nem is marad meg.
Hát igen, az az igazság itt, hogy több különböző, tehát karácsonyi kaktusznak mondjuk, a levél alapján lehetne megállapítani, vannak nagyon jó fényképek, hogy tényleg karácsonyi kaktuszunk van, mert van ebből hálaadási fajta, ami akkor virágzik például, húsvéti kaktusz is, ami máskor virágzik. A tartása azért nehézkes, hogy pont akkor virágozzon időzítéssel. Én azt tanácsolom, hogy szeptember végén, tehát egy mérsékelt öntözést kell alkalmazni, mert ekkor fejlődnek igazából a virágrügyek, és ebbe az időszakban kéne alacsony hőmérsékleten tartani, ilyen 15 Celsius fokon, és hetente, két hetente öntözni. Tehát ezt nehéz megvalósítani otthoni körülmények között, és novemberben történik az, hogy ott rendszeres öntözést kapjon, 2-3 naponta kisebb vízmennyiség, és itt melegebb hőmérséklet, 20-23 Celsius fokos hőmérsékletben célszerű tartani egy világos helyen, nem kitett napnak, szóval nem ablakpárkén, nem fűtőtestnél, tehát ez a nagy meleget nem bírja, a párásabb körülmény szereti. Ezzel tudunk úgy segíteni, hogy az alátét bekavicsot rakunk, és úgy vizet, hogy párologtassa. Ez, hogy tehát a mozgatás, amikor már kezd virágozni, nem célszerű, tehát már lerúgja a virágot.
Igen, mert olyankor szokták átkenni látható helyre, hogy mindenki lássa, hogy milyen gyönyörű, és ezzel tulajdonképpen már el is követtük azt a hibát, amit nem kellett
volna. Igen,
Mi a helyzet a Mikulás virággal? Talán kevesen tudják azt, ugye, hogy az eredeti élőhelyén ez egy örökzöld cserje. Talán pont emiatt nehéz nekünk is megőrizni azt, hogy minél tovább szép legyen. Itt is szabály az, hogy nem szereti a nagyon nagy meleget? Mert ledobja a leveleit?
Tehát azt kell róla tudni, hogy mi Mikulás virágnak hívjuk, de amit látunk, az a piroses levél, az nem a virágja, hanem a fellevel. A virágja az egy azok között található sárga
pici,
ami igazából jelentéktelen, és ezzel a elszíneződött levéllel díszít. Ő is szereti a magas páratartalmat. Mind a lakásban azért nehéz biztosítani, és ez a 20 fokos hőmérsékletet. A legnagyobb probléma ott, hogy nagyon érzékeny a hidegre és a húzatra. Tehát szóval a boltból, ahogy kihozzuk szállítás közben, és kap egy kis húzatot, és egyből leszórja a virágját, nem lesz hosszú életű növény. Ezért mindenképp, ha valaki vásárol egy növényt, és mondjuk cellofánban van becsomagolva, kérje a virágboltost, hogy még egy sejempapírba is csomagolja be, hogy ne fázzon meg, és a lakásban is egy olyan helyre célszerű rakni, ahol nem húzatos, viszont világos. Virágzás során a talaját állandóan tartsuk nedvesen, nehogy kiszáradjon, mert akkor levélvesztést okozunk. Sokan próbálkoznak az átteleltetésével, ami azért tehát elég nehézkes egy növény olyan szinten átteltetni, mert virágzás után ennek is van egy nyugalmi időszak, amikor vissza lehet vágni felére. Ilyenkor kevesebb vizet és alacsonyabb hőmérsékleten kell tartani.
Nagyon sokan panaszkodnak. Egyébként én is ugyanígy vagyok, mert soha, tehát hogy van egy gyönyörű növényem, a következő évben már nem lesz belőle semmi. Tehát én mindig azt úgy vásárolom meg, hogy ez erre az egy alkalomra szól, de gyanítom, hogy a többség egyébként a növénynek ilyen is.
Igen, többségeknek a növényeknek az, amit azért veszünk meg, hogy mutasson, és akkor, amikor elvirágzik után, sajnos el kell búcsúznunk tőle. Nem szobanövény, azt tegyük hozzá. Tehát az eredeti élőhelyén azért ez egy másfél-két méteres
gyönyörű
cserje,
szépek,
gyönyörű nagy cserjékről van szó. Ezek a nemesített fajták, ezek kényesebbek, azért tegyük hozzá.
Na, ha már kényesség, akkor előttünk van az év legszebb ünnepe, a karácsonyfa. Ilyenkor mindig előkerül az. És szakembernek a véleményére is kíváncsi vagyunk, hogy melyik típusból válasszunk? Hát nyilván mindenkinek van már egy elképzelése, hogy mit szeretne, de mégis az észérveket, hogyha figyelembe vesszük, akkor melyik a legideálisabb? Ugye szokták mondani, hogy műfenyő, mert hogy kiirtjuk a fenyő erdőket, holott a legtöbb ilyen telep az kifejezetten azért jön létre, ugye, hogy karácsonyfa váljon belőle, de hogy azok közül is melyik a legideálisabb? Melyik bírja leginkább azt a 2-3 hetet, amit a lakásban tölt? És hogy érdemes-e megvárnunk azt, vagy olyan termelőtől vásárolni, aki például aznap vágja ki, mert akkor biztosak lehetünk abban, hogy kibírja azt a 2-3 hetet, amit a lakásban kell eltöltenie.
Én mindenképp, hát ez, hogy most műfenyő vagy élőfenyő, ezt mindenki maga dönti el. Igen, ezeket direkt ezért termelik, és ezért nagyon sok családnak több éves munkáját becsüljük meg, ha élőfenyőt veszünk. Ezek direkt ezért vannak ültetve és telepítve. Az, hogy melyik fajtát válasszuk, ez több szempont, meg itt még az is, hogy most valaki földlabdásat vesz, vagy kivágottat. Én mindenképp azt mondom, hogy termelőtől vegye. Sok helyen már olyan termelők vannak, hogy el lehet menni, megnézni kint a területen is megjön, és frissen kivágva. Azért a többségét, ha a nagyvárosokban nézzük, ezeket a fenyőket már több héttel előtte kivágják. Nagyon jól látható, hogy bele vannak húzva ebbe a rasálszerű zsákba, hogyha kibontják a fenyőt, azért nem esik vissza ugyanarra az alakra, a tapintása is sokkal a tűleveleknek keményebb, akár sokszor meg van deformálódva, ezek sokkal kevesebb ideig bírják ki tehát a karácsonyi szezont. Amelyik fenyő, tehát a klasszikus a lucfenyő volt. Ezt azért nem válasszák már nagyon sokan, mert nagyon hamar lehullatja a tűlevelét. Ami nagyon tartós közülük a normand fenyő, amit ajánlok, nagyon szép formás fenyőket lehet belőle kapni. A másik ilyen viszont nagyon szúrós, hát a szúrós luc, ami az ezüst fenyő, viszont egy gyönyörű szép fenyőket lehet abból is nagyon kapni.
És ha már karácsony, akkor ott van a fagyöngy, amit nagyon sokan kedvelnek, de ez egy élősködő, ugye a fán?
Igen, igen, sajnos, igen, nagyon szépen mutat ilyenkor az adventi koszorúkba, az ajtónak kopogtatókon, meg egymásban, de ez azért nagyon nagy károkat okoz a közparkjainkban lévő, főleg puha fájú fákon, ami igen parazitálja a fát, sok esetben azzal, hogy elszívja a tápanyagot, és hogy a legnagyobb probléma az, hogy egy örökzöld, és egy lompulaton ez az örökzöld fehér fagyöny a hósúlyánál fogva, meg a fagyott esőtől a fa eltörik egyszerűen, nem tudja megtartani ezt a súlyt. Tehát vannak olyan fák, lompulatok, hogy leullik a levél, aztán még mindig úgy látjuk, mintha örökzöld lenne.
Mi a helyzet a hortenziákkal télen? Nekem nem maradt egy darab levél se a hortenziákon.
Hát a hortenzia az tipikusan egy lompullató cserjénk.
De több fajtája van neki.
Igen, hát nagyon sokféle
van. Hát van, amelyiken megmaradt,
igen,
és van, amelyik
igen,
teljesen lekopaszodott.
Hát nagyon sok fajta van ebből is, meg faj is, különbözőképpen kell kezelni. Én azt sokan nekiállnak már ilyenkor metszegetni, kivágni az idős részeket. Én nem találtam, eléggé üreges szára van a hortenziáknak, és nagyon könnyen meg tud fagyni ezáltal. Ezt tavasszal célszerű elvégezni a ritkítását, ilyenkor akár egy tőzeggel, egy kis szerves trágyával takarni a tövét falevéllel célszerű.
És ha valakinek dézsában van, cserében van, akkor érdemes bevinni, vagy maradhat kint, nem fog megfagyni?
Hát a dézsás, ilyen, nagyon sokan szeretik cserébe ültetni a cseréket, hogy mutasson, tudják ide-oda pakolni, mikor pont virágzik, vagy nincs helyük. Azt kell mondanom, hogy nyugodtan, míg ilyen idők vannak, mikor nincsenek nagy fagyok, kint lehet hagyni, de már amikor egy -8 fok van, akkor egy védettebb helyre, vagy letakarni egy egyszerű fátyolfolyva célszerű, mert azért abba a cserébe, főleg a kis cserébe van, sokkal könnyebben el tud fagyni.
Érdemes egyébként ezt a növényt kiültetni a talajba, tehát nem cserében tartani, sokkal jobban tud fejlődni, nagyobbra.
Hát természetesen minél nagyobb élőhelye van a gyökerének, sokkal nagyobbra tud megnőni, viszont ezekben is vannak ilyen miniatűr fajták, amiket cserébe is lehet nevelni. Azok direkt arra lettek nemesítve, hogy cserepes növényként tartsuk.
Ha eddig cserében volt, de szeretné kiültetni szabad földbe bárki, akkor most, vagy várja meg a tavaszt?
Mivel hogy egy lombhullató, nyugodtan kiültetheti ilyenkor is.
Na hát itt közben az egyik kolléga a sommal kapcsolatosan érdeklődött, szerintem nem egyedüli, aki szeretné ilyen növényt, de aztán kiderült, hogy ehhez nagyon nehéz hozzáférni. Miért is? Kényes-e ez a növény, és hogyha telepíteni akarunk odahaza, akkor ahhoz milyen talajjal kell rendelkezni, illetve ez a növény mit igényel, milyen gondozást?
Hát, hogy a som, tehát az azért, tehát ritkább növények közül, ritkább úgymond gyümölcsterme, egy vadabb gyümölcsről beszélünk, ezeknek is van már nemesített változatai, amik sokkal nagyobb termésűek. Talán azt mondhatom, hogy annyira nem terjedt el, mint a másikak a savassága miatt, meg hogy azért ez egy igény, és megvan azok a területek, ahol megélnek, egy ennyi savasabb talajt kedveli, nedvesebb körülményt. Házi kertben is lehet persze ültetni, ha megfelelően gondozzuk, ez egy cserjeként is nevelhető, de fává növő lompullatónkról beszélünk.
Tehát igazából nem díszcserje, hanem ennek van egyfajta haszna.
Ha húsos somról beszélünk, akkor az a haszna miatt is van, de viszont vannak díszsomjaink is, ami a veresgyűrűs som, a csillagsom, ami a virágja, a levele a veszélyével díszít, ezeket nem célszerű összekeverni. Ha valaki somot akar, somlekvárt evett, akkor a húsos somot keresse a kereskedésekben.
De egyébként a díszcseréket általában térelválasztónak szokták. Gyorsan növő fajta, vagy lassan?
A som az viszonylag lassan nől. Tehát ez is a probléma vele, hogy nagyon lassan nől. Ez az egyik legkorábban virágzó cserjénk közé is tartozik, ilyen nagyon szép sárga pomponszerű.
Annak ellenére, van, hogy lassan növő, ajánlható-e tényleg ilyen térelválasztónak, akár udvarokba, mert hogy esetlegesen nincsen neki még kártevője, kórokozója.
sövényként nyugodtan lehet nevelni, szóval térelválasztónak ezt is lehet, és egyidejűleg, ha nyíratlan sövényként tudjuk tartani, akkor egy úgymond dísznövényként és egy haszonnövényként tudjuk hasznosítani, ez egy értékes tulajdonság.
Ha már sövény, akkor azokat lehet most telepíteni, ültetni a sövényeket. Mit ajánlana? Mert hogy nagyon kevés maradt már, aminek nincsen kártevője. Tehát nagyon sokan panaszkodnak, hogy gyönyörű, szép, 2 méter magasra nőtt, és aztán lerágja a kártevője, elszárad, elvörösödik, nem tud vele mit csinálni, pedig gondozta, ápolta. Mégis, melyek azok a fajták, amiket, hogyha valaki most szeretne sövényt telepíteni, térelválasztót, akkor nagy biztonsággal ültetheti, és az biztos, hogy évekig, vagy akár évtizedekig gyönyörű szép marad.
Hát, hogy évtizedekig mi marad szépen, ez egy jó kérdés, nem tudjuk. Tehát ezt nem lehet előre megjósolni, hogy minek milyen kártevője lesz. Látjuk minden az elmúlt években a smaragdtujják hogyan jártak, a buxusok hogyan jártak, a gombás baktériumos betegségek miatt a babérmedgyeknek is van problémája, szóval egyre jobban mindig keressük azokat a fajtákat, amik betegségnek ellenállnak. Mindenki örökzöldet akar, ami azért elég speciálisabb gondozást, nyírást, főleg ha nagy levelű igényel. Ami mondhatom, hogy az egyszerű fagyalt, ha valaki ültet a kertbe, annak nincsen nagy betegsége, gyorsan nő, és könnyen is lehet nyírni, örökzöld változat, a lompullató változata is van, tarka levelű is. Tehát ez nagyon sok mindent, hogy mekkora helye van a kertben, milyen magas sövényt akar, tehát nagyon utána kell járni igazából, mit szeretne a kertjében. Mert ha valaki permetezni tudja, a buxust is ültetheti. De én azt mondom, hogy tehát ez nem egy jó felfogás, hogy azért ültetünk egy növényt, hogy tehát egy cserjét igazából.
A buxussal nekem az a tapasztalatom, én aztán úgy döntöttem, hogy az egészet teljesen kivágattam. Gyakorlatilag a szezonban 10-12-szer kellett permetezni ahhoz, hogy egyáltalán zöld maradjon. Sőt, volt olyan, hogy egy éjszaka alatt rágták le az egészet.
Igen, mert az a gondot, hogy ugye a molya a fényt kerüli, és a hernyója, tehát akkor látjuk meg, mikor már felsét teljesen kirágta, de amit helyette tényleg lehet ültetni a babérmedgyekből, vannak azok a betegségnek ellenálló változatok, például a novita nagyon, nagyon gyors növekedésű, vannak oszlopos változatok. A tiszafák is még viszonylag jó, ha egy öntözött területre, viszont ezeket tényleg, amilyek örökzöldek, azokat már ilyenkor ne ültessük, inkább tavasszal.
Közben küldött egy hallgató még képet is, Felsőszörnökről kaptunk, hogy ma szedett még pálszár rózsát a kertbe, majd bevitt. Meddig fog az megmaradni bent? Ugye már kapott bőven csapadékot, hideget is. Érdemes-e például leszedni most már azokat a rózsákat, amik még bimbósan kint vannak a kertben? Meddig fogja bírni a benti körülményeket?
Hát itt az a probléma, hogy a nagy melegbe visszük be, a hidegből is sokkot kap. Ha egy hűvösebb helyen van, azért pár napot kibír, de ami mondjuk most már nyillottabb állapotban van, azt a gyönyörködni akar, inkább hagyja meg a kertbe kint.
Na hát a komposztálásról már beszéltünk korábban is. Engem most az érdekelne, és régóta érdekel, hogy a fahamut tudjuk-e használni trágyaként. De régen szokták, ugye kivitték a földre, aztán beásták. Lehet-e és értékes-e a növények számára például a hamu, vagy ezt felejtsük el, tévhit?
Értékes lehet a fahamu számunkra. Kálium és foszfor tartalma nagyon magas. Elterítve a talajra, sőt, akár még kártevő riasztásra is lehet használni. Én például otthon a burgonyát, mikor ültetjük tavasszal, a sorába szórjuk bele a fahamut. Nagyon jó hatással van a kártevők riasztására, és meg tápanyagot is biztosít. De ugyanígy bele lehet szórni a komposztálba és vékony rétegbe. Az a lényeg, hogy ne essünk át a ló túloldalra, hogy vastagon megszőrjük. Ez ugyanígy van például a meszedéssel is, hogy ez se az legyen, hogy úgy megszórjuk az egész kertet, hogy fehérlik, csak úgy finoman meg lehet szórni vele.
Tehát akkor nyugodtan használjuk fel. Használni. Nem kell kidobni, hanem vissza lehet juttatni a természetbe.
Hát, meg tél folyamán azért egy sikosságmentesítést is fel lehet használni, ami az egy környezetkímélő a só helyett. A növényeket nem károsítja.
Uh-huh. Jó, mi a helyzet a kint maradt krizantém gumókkal, dália gumókkal? Van, aki bent hagyta, elég mélyen van, azt írja a hallgató, hogy jó mélyen van a talajban, hogy kiszedje vagy benhagyhatja. Nyilván, hogyha nem lesz hideg a tél, akkor biztos, hogy átvészeli, de károsodhat-e annyira, hogy egyáltalán nem lesz belőle jövőre semmi?
Hát a dália gumók, ez egy érdekes dolog, nekem is van otthon egy dáliám, ami szerintem már 4 vagy 5 éve kint van, mindig kitelel. Szerencsés helyen van, ház mellett védett, és száraz a talaj, tehát nem tud elrohadni. Ez egy nagyon fontos ezeknél a hagymásoknak, amit igazából ki szoktunk mindig szedni, ha félti, mert hogy egy szép fajta, akkor inkább szedje ki.
Mi a helyzet a rágcsálókkal? Szintén itt írja a kedves telefonáló, vagy hallgató, hogy, és Ilona, hogy gyakorlatilag az egész kertje tele van lyukakkal. Tehát ahogy bemegy a kertjébe, a virágos kertjébe, szinte lapul a talaj alatta, tavasszal már nem nőttek benne tulipánok, gyakorlatilag bármit ültet, eltűnik. A hagymás növényeket valami megeszi. Nem találja, hogy mi, viszont látszik, hogy az egész kert egy labirintus rendszer, tehát valami ott élősködik, és mindent megeszik, hogy lehetne onnan elűzni, úgyhogy tehát nem szeretne kárt okozni.
Hát ez egy jó kérdés, nem tudjuk, hogy mivel állunk szembe.
Mert hogy nem látta még
nem
sosem.
Nem látta, hogy mi. Vannak ilyen füstpatronok, amiket lehet alkalmazni, amit a járatba beledobva elriassza. Ez az egyik megoldás, vagy a járatába egy csapdát berakni egy élvefogót, és akkor kiderül, hogy miről is van szó. Több, mint valószínű, hogy valami pocokféle lehet, de nagyon sok helyen megjelentek ezek a hát ilyen csatornapatkányszerűek, amik nagy kár tudnak ilyen téren is okozni, mert a kertekbe is ugyanúgy beássák magukat a szennyvízgödör környékén, az emésztő környékén, és ezek is megeszik ugyanúgy a virághagymákat is. Uh-huh.
Tehát akkor a füstpatron az egyik leghumánosabb.
Igen, mert az elriassza igazából.
Ha minden igaz, akkor van telefonálónk is, jön kérdés. Halló, jó napot kívánunk!
Szép jó napot kívánok mindenkinek, én vagyok Marika.
Üdvözlőjük, Marika.
Akartam kérdezni, csak nem bírtam, sokan voltunk. Nekem van pálmám kiítetve. Én most betakartam 3 rétegű pehelyfóliával, és ezt most nem tudom, ha közepső székje, ezt ha kütelelje. A második kérdésem meg volna, hogy a fóliád belül volt abban mindenféle, volt abban hérnyó, abban volt drótférek, abban volt minden, és mostan asziminálnak a levelit áztattam, dohánnyal.
Csík, igen.
És akkor ezt lemostam a belső fóliát, a maradék vízemmel még leöntöztem a talajt. Most épp hallottam a lukakról, én raktam, lentibe vettem ezeket a kockákat. Van kékbe, pirosba, a nagy lukakat még raktam, de közben a szomszéd macskái már kihúzogatták az ürgiket. És akkor én 2-szer ezt még raktam, úgyhogy most több luk nincsen, több új turás nincs. A földet én ezzel lespriccitem, benne a fóliát. Még lemostam a belső részét a fóliának is, mert voltak ezek a büdös bogarak, nem tudom másképp, hogy mondják. És még szórtam még mészszel. Még ha szórhatok-e még rá hamut, és hogyha ez megfelelő a időnek. A rododendrumom meg már 2 hónapja virágzik, több mint 2 hónapja tavasztul másodszor, hogy ezt is födjem elé, hogy virágzik azért, hogy ne ártson, ne tele, vagy hogy kitelehessen. Ez lenne a kérdésem. Szépen köszönöm.
Köszönjük szépen, Marika. No, hát összetett kérdéscsokrot kapott kedves János. Kezdjük akkor az elején, jó?
Tehát attól függ, hogy télálló ez a növénye, vagy nem, hogy ki van ültetve, vagy nincs kiültetve, ez itt a kérdés.
Ez már 15 éves, de csak olyan 70 centi magas. Minden tavasz úgy virágzik, hogy a levelet nem lehet látni. Hát most még ajándékozott, még szeptembertől fog.
Ez a rododendron, ugye?
Igen, az a apró, szimpla virágú, hát beszigetőt.
Ha ki van ültetve, és te most ez az ősz... Ez az a gond, hogy a száraz periódus után kapott egy nedves periódust így ősszel a növények, és így kicsit így úgymond megbolondultak, mert azt hitték, hogy tavasz van, és ezért virágzik. Én azt mondom, hogy a betakarása sok esetben még ártani is lehet, ha befülled a növény.
Igen, köszönöm. A pálmát azt betakartam, mert egyszer hallottam, hogy a középső velőszék itt, az, ha kifogy, akkor vége.
Hát igen, igen, mert a középső részéből továbbhajtani, de ha egy télálló kenderpálmáról van szó, akkor az, ha nagyobb növény, akkor az már bírja a telet, ha ki van ültetve.
Hát hogyan is mondjam, még ez eddig cserepbe szokott lenni, tavaszt kiültettem, de hogy mondjam, még olyan méter magasságú, de betakartam, hanem jaj, még a kakira, hogy mivel akarjam.
Hát a kakit azt ha nagy fa, akkor nem célszerű már takarni.
Nem, mert a gyönyörű, ami termőd van, az formalinnyel kaptam ajándékot, az egész gyümölcsös, aztán most vettem az idén 3 éveset, és azt kiütettem most, aztán aztant most fóliával csak, vagy pedig még tegyek valami kukoricaszát, mert látom itt a vadaknak van még meghagyva rétegbe, hogy még tennék a kukoricaszárt neki, vagy úgy fóliázzom be, akkor még csak az utolsó kérdésem ez a hérnyú, meg ez a mindenféle ellen, hogy még valami permetszert a fóliát, ennyi lenne, köszönöm.
A Kaki Szilvánál én azt mondom, hogy még nincs hidegek, addig nem célszerű takarni, szokja maga a növény is a hideget. Ha elkezdjük betakarni, ha kicsi a növény, akkor azt úgy kell csinálni, hogy a talajhő, ami feljön, azt tudjuk megfogni. Szóval az egész növényt be kell takarni ezáltal. A kukoricaszár is egy jó megoldás, a sűrűn van rakva, és igazából nem célszerű úgy betakarni, mint hogy levegőt ne kapjon, mert befüllet. Tehát a fóliát rakunk rá, akkor nagyon nagy lesz a hőingadozása, kisüt a nap. Tehát felmelegszik a fólia alatt, ezáltal is indulat a hajtás növekedés. Szóval inkább valami természetes, akár még egy zsákvászont is rá lehet rakni, ami szellőzik. A fóli...
Akkor teszek hosszú karukat, aztán van ezek a valamikor régi zsákok voltak ilyen nagyon-nagyon 100 kilókat lehet ezt berakni, és akkor én azt ráhúzom.
Igen, igen, az is nagyon jó megoldás.
Olyan barna, olyan, hogyan mondjam, hát kötött.
Kenderből igen, van a zsák. Igen, az egy természetes anyag. A fóliasátorra rátérve, nem tudom, a talaj az fellette ásva, vagy nem.
Még nem ástam föl, azért én ezt mind fölülről lejzettem, akkor hordtam bele kaszálott fűjét, és már az össze van rohadva, hát most meg ugye megint a Covid itt van rajtam, most egy hétig ízben vagyok, aztán hogy majd ezután még akarom felásni, még salátát beültetni, úgyhogy akkor mostant szúrhatok-e erre meszet, vagy hamut?
Hát igazából a talajfertőtlenítésre ezek csak egy megelőzésképpen a falmú meg a mész is alkalmas. Én azt mondom, hogy a tél folyamán, ha lehet a fóliasát rajta egy nyitva hagyni, hogy ki tudjon fagyni a talaj maga, ha ennyi kártevés kórokozó volt benne.
Nem is zártam be, csak az ablak helyet zártam be, és mondom, ezt a sok dohányt áztattam, még ahogy hallottam, hogy a aszimina magát védi, nagyon jó a levelit összegyűjtöttem, még szárítottam, hogy ez jó a tetük ellen, és ezt én beáztattam, és ebbe lemostam kefesöprüve az egész nájlon belülről minden rétegét, ami még megmaradott, azt még abba a söprüve úgy szírtfőcsüttem, ami még úgy maradott, azt még ráöntöztem, mert egy nagy kannába volt ez, aztán mondom, ami fölülről még nem mentek be a, ezek a érnyők, meg ezek a mi voltak még, meg még voltak fölaggatva ez a sárga ragasztófogók, arra is sok ráment, meg ez a büdöske bogár, ez volt legrosszabb, hogy fölment a fólia tetejére a paradicsom, ahogyan még érött, még most is csak muszáj volt, hogy kiszívták a nedvességet, hogy ezeket is. Ez végött aztán még gondoltam, hogy ha még valamit alááshatnék-e.
Ezek a kártevők, amiket mondtad, igazából kívülről jönnek be, szóval nem a talajba telelnek át. Én azt mondom, ha ennyi problémája volt, nagyon jó, vagy hát nagyon segít a Rochelle hálóval, ha a fólia ajtaja nyitva van egész nyáron, mi azt szoktuk csinálni, hogy Rochelle hálót húzunk elé, vagy valami sűrű függönyt, és ezáltal nem tudnak bejutni ezek a vándorpoloskák se a fóliába.
Én nekem az ablakon, ottan van az a álló fönn, ami az ablakon volt a házon, csak most kilettek cserébe, hogy ugye alumínium, aztán akkor a fába volt hozzácsavarva, és azt tettem, hát akkor én nekem meg van ez a sűrű hálóm, és akkor majd most tényre is tegyem föl.
Nem, tavasszal mielőtt elkezdi a meleg idő megjönni, akkor tegye föl minél előbb, hogy ne tudjanak bejutni.
Mi is köszönjük, hogy telefonált, pihenjen most egyet, aztán, hogyha meggyógyult, akkor dolgozzon. Minden jót. Minden jót, jó egészséget. Gyors gyógyulást kívánunk. Hát remélem, hogy tudtunk segíteni a hallgatóknak. Itt még számtalan más dologról is tudtunk volna beszélni, hiszen annak ellenére, hogy december van, évvége és téli időszak, rengeteg munka vár arra, akinek van kertje, hegyi birtoka, bármi, és bármilyen meglepő valóban a téli időszakban is sok tennivaló akad a kertünkben, és hogyha jobban szétnézünk, akkor szerintem bőven találunk is tennivalót. Ilyenkor szerintem olyan munkákat kell elvégezni, amire tavasszal, akár a palántázás alatt, vagy nyáron egyébként nincsen időnk. János, köszönöm szépen. Egy gondolat, hogyan zárjuk ezt az évet, milyen volt a 2022? Kertészkedés szempontjából csak egy mondattal.
Kertészkedés szempontjából nagyon hektikus volt az ország részek között. Nekünk jó volt itt a Dunántúli régió, az Alföld sokkal szeszélyesebb volt, és erre fel kell készülnünk, hogy az időjárás változás így érinti a kisebb régiunkat, Kárpát-medencét is.
Hát köszönöm szépen az egész éveset, találkozunk jövőre, úgyhogy nagyon boldog ünnepeket kívánok, és hát remélem, hogy egy nagyon klassz 2023-as évet kezdünk majd itt együtt, és nagyon sok mindenkinek tudunk jó tanácsot adni január elején is. Köszönöm szépen, János, vigyázzon magára.
Én is köszönöm, és viszont kívánom mindenkinek.
További szép napot, a Kertész válaszol, legközelebb 2023. január 1. kedjén jelentkezik.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a Kertész válaszol.